Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, fennállva énekeljük a 118. Zsoltár első versét. Adjatok hálákat az Úrnak, mert nagy az ő kegyessége. Imádsággal álljunk meg a mi Istenünk előtt. Mindenható Istenünk, drága mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, meghajtott fővel és mégis hálatelt szívvel állunk meg előtted, mert te irgalmasnak jelentetted ki magadat. Olyannak jelentetted ki magad, aki megbocsátja a mi bűneinket, nem tekintesz rá a te fiad Jézus Krisztus miatt. Mégis pironkodva állunk meg előtted, mert tudva ezt, és tudva azt, hogy te azt várod, hogy mi szentek legyünk, bizony számos módon, számtalan esetben vétkeztünk te ellened, és az emberek, embertársaink ellen. Megvalljuk, hogy szeretetlenek voltunk, bántóak, nem tartottuk szem előtt azt, amire a másiknak szüksége van. Megvalljuk előtted, hogy gyakran elfeledkeztünk a te parancsolataidról, a te akaratodnak az kereséséről. Mégis azzal a reménységgel állunk meg most te előtted, hogy te tudjuk, hogy te megbocsátod a mi bűneinket. Irgalmas, kegyelmes, szerető Istenünk vagy. Éppen ezért mondjuk most Dáviddal együtt, a gyülekezet közösségével, könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet cselemts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, halljuk az Urunk feloldozását, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és keresztelésre készülve énekeljük a 329. énekünk második versszakát.
Cheers!
Úr Jézus Krisztus feltámadása után misszői parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. Megvan ez írva Máté evangéliuma 28. részében, a 18. és ezt követő versekben eképpen. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők és keresztszülők, még egy ige verset szeretnék a mai alkalomra nektek felolvasni, a 127. Zsoltár 3. versének első felét, bizony az Úr ajándéka a gyermek. A keresztelés sákramentuma mindig különös módon kidomborítja, megmutatja az istentisztelet egyik legfőbb okát és jellemzőjét, ez pedig hálaadás az Úr ajándékáért. Különösen beszédes most ez a téma, mert mikor megkaptam a keresztelői adatlapot, megnéztem gyermeketeknek a nevét, és nem tudom, hogy ti utána jártatok, hogy mit jelent a Dóra és a Mira. Ugye, ajándék és csodálatos, és valójában úgy éreztem, ez most egy nagyon gyermeketek neve, egy nagyon beszédes név ezen az Isten tiszteleten. Csodálatos gyermek, csodálatos ajándék adatott nektek. Azért is kell beszélnünk az ajándékról, mert keresztény ember tudja, hogy az élet fogantatása nem véletlen. Ott van mögötte Isten örökkévaló szándéka, aki szeretetből életet, utat szánt ennek a gyermeknek. Az életre megtartatás sem véletlen, hiszen sok veszélynek, romboló életellenes erőknek van kitéve a megfogant élet. Bizony, a megszületett gyermek az Úr ajándéka. Ezért örvendezzetek, és adjatok hálát Istennek, ahogyan mi is itt teszünk veletek együtt. Hiszen amikor új gyermek érkezik a gyülekezet közösségébe, az mindannyiunk megajándékozottságát is jelenti. Szeretnék azonban talán egy még nagyobb ajándékról is beszélni, ez pedig az, hogy a lányotok Isten gyermeke lehet. A keresztség szent cselekménye ennek a szimbolikus kiábrázolása. Annak a kifejezése, hogy immára mindenható Istent is Atyának szólíthatja, mert ő Istené lett. Ezt fejezi ki a missziói parancs azon része is, amely arról szól, hogy az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe kereszteltetik bele. Isten szeretet és életközösségébe kerül a gyermek. Isten védelme, vezetése, uralma alá kerül. Isten lesz az ő szövetségese. Mindenhez Isten azt ígéri még örök hűséggel, hogy vele lesz, őt soha el nem hagyja. Megbocsátja bűneit, megerősíti majd, ha elgyengül, felállítja majd, ha elterül. Kíséri élete egész útján, és örök élettel ajándékozza meg. Mindez pedig olyan ajándék, amelynek nagy ára volt. Az Atya Isten saját örökkévaló gyermekét ajándékozta nekünk, nektek, hogy a gyermeknek bűnbocsánata és örök élete lehessen. A keresztség kiábrázolja számunkra azt, hogy Isten fiának, Jézus Krisztusnak szenvedésen és halálon kellett átmennie, hogy feltámadásával bűnbocsánatot, örök életet és üdvösséget szerezzen a bűnös ember számára. Pál apostol azt tanítja, hogy a keresztségben Krisztussal együtt meghalunk a bűnnek,
és vele együtt új életre támadunk fel. Mert az övé vagyunk. Nevünk bele van vésve az ő nevébe. Életünk el van rejtve az ő életébe. És amennyire bizonyosan vízéri majd nem sokára egy gyermek fejét, olyan bizonyosan kínálja és ígéri Isten számára az ő szeretetét, bocsánatát, a vele való életközösséget. Bizony, mindez az Úr csodálatos ajándéka. És még egy utolsó ajándékról szeretnék veletek beszélni, a tanítványság ajándékáról. Arról, hogy már kicsiny korától kezdve Dóra Mira hallhat, tanulhat Isten szeretetéről, fia önfeláldozásáról, arról, hogy őt maga Isten lelke vezeti, nincs egyedül. Tanítványnak lenni azt jelenti, hogy Istentől tanítottnak, bölcsessége által vezetettnek lenni. Van egy zsoltár a Bibliában, amely megmutatja, hogy ez nem egy nyűg. Ez a leghosszabb zsoltár, ami végig-végig arról szól, hogy milyen nagy öröm és boldogság az, amikor az Úr tanít valakit. Ebben viszont nektek is nagy szerepetek lesz, kedves szülők és keresztszülők. Mert nektek is példát kell mutatnotok, őt segítenetek kell. Nem lesztek egyedül a feladatban, ez a gyülekezet mögöttetek lesz. Hiszen most már Dóra is hozzánk fog tartozni, de nektek is komolyan kell venni feladatotok iránti elköteleződést, amit nem sokára fogadalommal is ki fogtok fejezni. Mindennek pedig a célja, hogy gyermeketek és keresztgyermeketek, aki már önmagában is Isten ajándéka, az ő legnagyobb ajándékával is élni tudjon, Isten szeretetével, irgalmával és a vele való örök boldog élettel. Ámen. Így legyen. Most pedig szeretnélek benneteket megkérni, kedves szülők, keresztszülők, hogy fáradjatok ide ki, ahogy a megbeszéltek. Kedves szülők, keresztülők, jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek hallható szóval, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig mondjuk el minden keresztény hitvallását együtt, közösen a gyülekezettel az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk a gyermekért. Köszönjük, drága Istenünk,
a te nagyságos tettedet, egy gyermeknek a megfoganását és megszületését. Köszönjük, hogy szülőkkel voltál mind végig, és azt az ígéretet adod a számukra, hogy a gyermek életében jelen leszel, élete minden napján is. Kérünk, Istenünk, hogy vezesd egy gyermeket a te szeretetedben, kegyelmedben, légy oltalmazója, segítője, kősziklája. Könyörgünk azért, Istenünk, hogy amikor eljön az ideje, nyíljon meg az ő elméje és szíve, tereád, te feléd, hadd tudjon, ismerje meg, hogy az ő élete te tőled van, ő tőled kapott ajándéka szüleinek. Kérünk, hogy segítsd meg a szülőket és a keresztszülőket a nevelés nehéz feladatában, és add, Urunk, hogy amikor eljön az ideje, egy kicsiny leány, már felnőve, maga is hitet és vallást tegyen, ami gyülekezet színe erről, ahogyan mi most vallást tettünk te rólad. Amen. Adjátok Isten áldását, kegyelmes Isten cselekedje meg, hogy a gyermek növekedjék testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és az emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és a ti gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. És kérlünk titeket, egy picit, ha kifordultok erre, és a gyülekezet felé fordultok, akkor a gyülekezet éneklő áldását hallgassuk meg, a 134. Zsoltár. El a helyünket, és énekeljük a 255. dicséretünket az összes versével, mely igen jó az Úristent dicsérni. A mi segítségünk az Istentől van, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyve 118. fejezetéből, mivel az ige szakasz hosszabb, ezért ülve hallgassuk meg.
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül, az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Sok nép vett körül engem, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, mint a méhek, de kialszanak, mint az égő bozót. Az Úr nevében szembeszállok velük. Durván eltaszítottak, hogy elessek. De az Úr megsegített engem. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Újjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja. Igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából. Az Úr az Isten. Ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked. Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak. Mert jó, mert örökké tart szeretete. Amen.
Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy imádkozhatunk és könyöröghetünk te hozzád. Mindez azért lehetséges, mert te már megkerestél megszólítottál és megtaláltál bennünket, és mi te benned az életnek a forrását találtuk meg. Köszönjük, hogy a te gondviselésed által nem csak a hétköznapi kenyérrel, a mindennapi kenyérrel, de az igével is táplálkozhatunk. Mert több az élet, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével is. Ám de ha te nem leszel a segítségünkre, a te szent lelked által, ha nem nyitod meg a mi szívünket és a mi fülünket a te igéd előtt, bizony zárva maradhat az Urunk, és nem lesz az hasznunkra. Könyörgünk azért te hozzád, hogy a te lelked tegye az emberi szót a te szavaddá, az emberi üzenetet a te vigasztaló üzeneteddé, és add meg, Urunk, hogy az a csoda, amelyet ígértél, a te egyházadban megtörténhessen, és itt szólhasson, ezt te szólj hozzánk a te igéd által, és add meg nekünk azt az ajándékot is, Uram, Urunk, hogy a te igédet befogadjuk, és meg is tartsuk egész életünkben, hogy életünk javára lehessen. Jöv el, Szentlélek, Úristen, szentelj meg bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és most hívom a gyermekeket ide előre. Gyertek! Kicsit félénkek vagyunk ma, nem kell félni, nem harap a néni. Jönnek még. Megvárjuk őket is. Nem vagyunk ma nagyon sokan. Gyertek erre az oldalamra is. Jó, hogy ne legyek féloldalas. Biztosan az esőtől van ez. Hogy kevesen vannak. De kicsi is ereg, de hangos, ugye? Így szép hangosan köszönünk. Áldás és békesség.
Áldás békesség.
Jó a kezdet. Hadd kérdezzem meg tőleg, és főleg talán a fiúkhoz fordulok, hogy szoktatok-e otthon építő kockákkal játszani? Igen? A lányok is játszhatnak, én játszottam. És mit szoktatok az építő kockákból csinálni?
Én nem szoktam annyira sokszor, mert csak legóban.
Csak legód van. Anyának, apának üzenjük, hogy építő kockát is tessenek beszerezni. De azért már sok előfordult, hogy valamit, ugye? És mit szoktatok építeni belőle?
Hát, ilyen tornyokat szoktunk építeni.
Nagyon jó.
Meg ilyeneket.
Milyen magas tornyokat szoktatok építeni?
Az iskolában egyszer építettünk. Hát asztalon volt,
igen.
De hogyha a föld lenne az asztal, akkor ilyen magas.
Azt a mindenit. Hát ez nagyon magas. És nem dőlt össze?
Hát mindig összedőlt, de ilyen doboztetőket raktunk ide, hogy ne sérüljünk meg.
Aha. És tudjátok, hogy egy tornyot, tehát hogy mi az, aminek, ahhoz, hogy ne dőljön össze egy torony, minek kell biztosan meglennie? Minek kell biztosnak lennie? Tetejének, vagy az aljának?
Az aljának.
Az aljának. Nagyon ügyes vagy. Te már egy kész, a Gondok bácsinak üzenjük, hogy itt egy mérnök jelölt van. Hoztam nektek egy játékot, gyertek egy kicsit közelebb, nem tudom, hogy ismeritek-e, hát most csak a felét raktuk össze.
Én nem ismerem.
Nem ismered? Van egy olyan játék, úgy hívják, hogy Jenga, ami hát több kockából szokott állni, de meg egy picit másképp is szoktuk felrakni, de ez most így sikerült, ennyivel dolgozunk. Az a játék lényeg, hogy ki kell húzogatni a kövecskék, vagy a kockákat úgy, egymás után, hogy ne dőljön le a torony. És aki minél többet tud kihúzni a toronyból, úgy, hogy nem dől össze, az nyer, és akinél pedig hát összedőlt a torony, hát azt tudjuk, az most nem nyert. Szerintetek, ha van egy ilyen játék, mi az, amit biztosan nem szabad kihúzni?
A tetejét.
A tetejét?
Mert akkor csak elveszed.
De az a lényeg, hogy gyűjtsed.
Ja, akkor azt is szabad.
Na, akkor?
Az alját.
Az alját, ugye? Az alap, az nagyon fontos. Ha kihúzzuk az alapját,
összedől.
Hoppá, összedől, ugye? Na most a Biblia is tanít nekünk, na, köszönöm szépen, nagyon ügyesek vagytok, hogy betesszük. Képzeljétek el, a Biblia is arra tanít bennünket, hogy az életünk olyan, mint egy ház, vagy mint egy torony, amit fel kell építenünk. Egész életünkbe építjük, de Isten is segít nekünk benne, viszont van egy pontja az életünknek, ami létfontosság, hogy az biztos legyen. Mi ez? Az alap. Ugye, ha szilárd alapra van az életünk rakva, akkor biztosan nem fog összeomlani, amit felépítünk. És vajon mi, vagy ki ez a szilárd alap?
Isten.
Isten. Sőt, ugye Jézus Krisztus. Ha hozzá kapcsolódunk, ha ráépítjük az életünket, akkor szilárd alapra építünk, és nem fogunk összeomlani, mert őt, azt az alapot nem lehet kihúzni. Senki nem tudja kihúzni, senki nem tudja tőlünk elvenni. Senki nem tud tőle, Krisztustól minket elszakítani, és az ő szeretetétől. Jó? Hát ezt jegyezzétek meg, Krisztus legyen az alap az életünkbe, és ő ráépítsünk minden mást. Jó?
Jó.
Köszönöm szépen, na akkor köszönjünk el egy utolsót, és mehettek a gyermektanításra. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Ügyesek voltatok, szervusztok, jó szórakozást! Mi pedig ige hirdetésre készülve a 372. énekünknek az első versét énekeljük. Isten tiszteletünk alapigéje megvan írva Péter első levelében, a második rész első öt versében eképpen. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Legyen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, néhány hete egy sorozatot kezdtünk el, amely az egyházzal kapcsolatos bibliai képeket, témákat, metaforákat tárgyalja. Ezek nagyon szerteágazó területről származó képek. Egy részük a természetből, a mezőgazdaságból jön, van, amelyik a párkapcsolatra utal, és a test metaforáját használja. Mai textusunk képe a kultúra és az építészet világából származik. Ezen keresztül mutatja meg nekünk az egyház igazi természetét, lényegét és a világhoz való viszonyát. Sarokkőről és kövekről lesz szó, amelyből az egyház felépül. Körülbelül 20 évvel ezelőtt találkoztam azzal a jelenséggel Nyugat-Európában, hogy templomokat eredeti funkciójuktól eltérő módon használnak. Egy konferencia részvétel kapcsán, vagy konferencia részvételhez kötődik az emlék, mikor kedves tanárommal fel akartuk keresni Amsterdamban de Reuter admirálisnak a sírhelyét, amely az amszterdami új templomban van. A név senkit ne tévesszen meg, a templomot a 15. században építették, és számos uralkodó és híres ember temetkezési helye. Meg is találtuk a templomot, ám kiderült, hogy borsos belépővel lehet csak bemenni, ezért viszont megtekinthetjük a mongol démonokat bemutató aktuális kiállítást. Nem mentünk be. Nehezen fogtam fel akkor, hogy miért használnak múzeumnak egy ilyen imponzáns, nagymúltú templomot, egy nem kevésbé nagymúltú vallással, nagy vallásos múlttal rendelkező országban. Azóta számtalan történetet és példát hallani arról, hogy könyvtárrá, kocsmává, diszkóvá alakítottak ki egykori templomokat. És az a nyugati társadalom, amely keresztény gyökerei nélkül ma nem az lenne, ami vállát felfonha, felsóhajt, ja, hát ez van. Az egyház idejét múlt, avitt. Vég a sötét középkornak, amikor babonákban és kitalált transzcendens lényekben hittek. Mi már csak abban hiszünk, amit látunk, ízlelünk, amit a magunkévá tudunk tenni, amit használni tudunk. A kereszténység sokak szerint és az egyház mára csak egy emlékfoszlány, egy kövület. És mintha a nyugati egyházak egy része is abban a félelemben élne, hogy az egyházat korszerűtlennek, ódivatunak, unalmasnak találják az emberek. Elkeseredett kísérleteket tesznek arra, hogy bevonzzák az embereket a templomba. Van, ahol játszóparkot építenek a gyerekeknek a templom belsőben, mini golfpályát, vagy kiadják rendezvények számára, és itt nem klasszikus zenei koncertekre gondolok, van, ahol divatbemutatót tartanak. Mindez a szíves közönségért, hát ha bejönnek a templomba. De vajon nem az-e inkább a gond, hogy sok kisebb közösségben a templom és a gyülekezet megszűnt jel és bizonyságtétel lenni? Vajon nem az a baj, hogy az embereknek akarunk tetszeni és nem Istennek? Nem ez a legnagyobb probléma, hogy amikor az utcán, a templom mellett sétálók, vagy a templomban fotókat készítő turisták megjelennek, akkor nem az Isten hatalmának és üdvözítő munkájának nagyságát kifejező katedrális látnak? Csak egy építészeti emléket? Azt hiszem, sem a kiábrándult és elvilágiasodott tömegek, sem azok, akik kétségbe esett akciókat szerveznek, nem tudják már, mi az egyház lényege. A kőtemplom az egyháznak csak külső megnyilvánulása. Az egyház nem egy történelmi, társadalmi folyamat eredménye, ha az lenne, akkor valóban elavulhatna. Az egyház lényege szerint lelki valóság, isteni konstrukció, isteni esemény és élet. Az egyház nem kövület, hanem az apostolok hasonlata szerint egy olyan épület, amely élő kövekből épül, és amely az élő sarokkőre, a feltámadott Krisztusra támaszkodik. Ő tartja össze. Ha meg akarjuk tehát érteni az egyház lényegét és benne a mi helyünket, akkor annak kell utána járnunk, mit akar Péter mondani ezzel a képpel. Ki az, aki építi az egyházat, és hogyan lesz az egyház növekedés? Az első nagyon fontos tanítása a Szentírásnak, hogy az egyház alapja és kezdete nem valamiféle emberi felismerés vagy szükség, hanem Isten örökkévaló akarata és választása. Fontos ezt leszögeznünk, mert még mindig kedves magyarázata a liberális történészeknek az, hogy a vallás és a vallási közösségekhez való tartozás egyfajta evolúciós eszköz. Az ember felismerte, hogy a közös mítosz, a közös vallás, a közös rítus sokkal szorosabb kapcsolatokat eredményez, mintha ezek nem lennének, és ez segíti a túlélést. És mint ilyen evolúciós eszköz, szerintük a vallás maga is fejlődik, csiszolódik, és jelenlegi formájában a keresztény egyház egyike evolúciós megnyilvánulásnak. És ebből következik az is, hogy nagyjából mindegy is, hogy ki milyen számára szimpatikus vallási közösséghez csatlakozik, hiszen mindegyik egyformán be tudja tölteni azt a feladatot, azt a funkciót, amit szerintük vallás betölt. Péter és az apostolok bizonyságtétele azonban teljesen ellentmond ennek. Nem az ember válasz Istent. Isten választja az embert. És ez a felismerés elválaszthatatlan mind az Ó, mind az Új Szövetség népének identitásától. Istennel kötött szövetség, egyház azért van, mert Isten kiválasztotta Ábrahámot, az ősatyákat, és benne egész Izraelt, majd Izraelben kiválasztotta a názáreti Jézust, hogy benne teremtse újjá a bűntől megromlott és a halál csapdájába esett emberi nemzetséget. És ez a választás már a világ teremtése előtt megtörtént. Ahogyan az első fejezetben írja Krisztusról Péter, ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Isten választása, ő nem az ember választása. És Isten választása megítéli az emberek választását. Ezt akarja Péter elmagyarázni mindenkori olvasóinak, amikor a házépítés képét használja. Picit álljunk meg mi is ennél. Régen is többféle módon és többféle anyaggal építettek épületeket az emberek. Olvasunk a Szentírásban vályokból épített épületekről, Jeruzsálem épületeit, falait pedig szépen csiszolt mészkő tömbökből építették. De nagyon gyakori volt az is, hogy kőfejtőből származó köveket használtak fel. Ezekről azt kell tudni, hogy egyenetlenek és más-más méretűek voltak. Péter erről az építőanyagról beszél. Ha ilyen kövekből építettek falakat, akkor különösen kellett figyelni a sarokkő kiválasztására. A sarokkő kapcsolta össze a falakat, és biztosította az épület statikai biztonságát. Ha a sarokkő kifordult, összeroppant, az épület összeomlott. Éppen ezért az építők mindig nagyon alaposan megfontolták a sarokkő kiválasztását. Minden ezen múlott. Alaposan kiválogatták a számításba jövő köveket, és amire úgy vélték, hogy nem alkalmas, azt egyszerűen félredobták. Péter szerint valami hasonló történt Jézussal is. Izrael népe és vezetője ugyanis nem ismerték föl, hogy Jézus Isten választottja. Fia, aki az üdvösség fundamentuma. Nem ismerték föl, hogy ő a közben járó, aki nélkül diszharmónia, ellentét, ellenségeskedés lenne Isten és ember között. Nem ismerték fel, hogy az ember újjáteremtéséhez áldozat kell, amely megtöri a halál erejét. A választott nép nem ismerte fel Isten választottját. Krisztus az építők által elvetett sarokkő. Nem sarokkővé, botránkozáskövévé lett a számukra, akikben elbotoltak és nem éltek el a célhoz. Ezt kérdezhette és ezt kérdezi a mai ember is, aki nem akar Krisztusról hallani, miért választanánk pont egy ilyet? Egy ilyen gyengét, akit könnyedén keresztre feszítenek, aki nem uralkodik, hanem szolgál, aki önmagát megalázza, aki önmagunk megtagadását és elvesztését kéri. Miért választanánk egy ilyet életünk alapjául? Kösz. Ilyesmire nincs szükségünk. Ez nem menő, mondja a mai ember. Uralomra törni, habzsolni, tobzódni, az a menő. Így vetik meg Krisztust, és így vetik el a keresztjén hitet és egyházat. Pedig ő az a sarokkő, akit Isten kiválasztott. Róla beszél a 118. Zsoltár is. Aki az emberek szemében alkalmatlannak és haszontalannak tűnik, az illik legjobban az Isten által épített épületbe. A halálból feltámadt élő kő, az Isten által épített egyház választott sarokköve. Krisztus nélkül nincs egyház. Ahogyan nem lenne bűnbocsánat, Istennel való együttlakozás, nem lenne test feltámadása és nem lenne örök élet sem. Krisztus a fundamentuma, a kihagyhatatlan eleme Isten lelki templomának, az egyháznak. Ahogy Pál írja az efézusi levélben, ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. És itt elérkeztünk egy másik fontos dologhoz. Eddig az egyház összetartó sarokkövéről, Krisztusról beszéltünk. Ő azonban egyedül még nem az egyház egésze. Az egyház mindazon embereknek a közössége, akik hittel Krisztushoz kapcsolódnak, akik vele életközösségben vannak. Ahogy Péter a kövek képét használva mondja, Krisztus szent lelke minket is élő kövekként akar lelki házzá építeni. Az igehirdetés elején utaltam arra, hogy az egyház több, mint látható szervezet, mint épület. Az egyház élő lelki valóság, mert az a feltámadott élő Jézusban hívők, a hozzá kapcsolódók, az ő uralma alatt élők közössége. Az egyház, mint lelki valóság a hívek életében válik láthatóvá. Ők azok, akik keresik Isten akaratát, törvényét szem előtt tartják, ők azok, akik aztán hitükből kifolyólag templomokat emelnek, hogy hitük jelen legyen, és Isten tiszteletük szentere. Az egyház tehát ott válik láthatóvá, ahol Isten lelke által újjászületett, a feltámadott Úrban hívő emberek vannak. Ők, ti vagytok az egyház valósága a világban. A ti életetekben mutatkozik meg Isten munkája. Ti vagytok Isten katedrálisa. Ezért mondja Péter, magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá. Minket, a gyülekezet tagjait is élő köveknek nevez az apostol, és nem csak az elnevezés kedvéért mondja ezt. Arra biztos ígéretre és reménységre utal, amiről Jézus maga is beszél, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Aki benne hisz, a halál uralma alól, Krisztus uralma alá került, és ő örök élettel ajándékozza meg. Élő kővé válik. És ahogyan a sarokkő Isten által választott és drága, ugyanez elmondható a Krisztusban reménykedőkről is. Drága választottjai vagytok Istennek, hogy az ő lelki házává, templomá legyetek-e világban. Lehet, ha rajtunk állna a köveknek a kiválasztása, akkor nem minden ugyanúgy történne, ahogy most van. Lehet, hogy mi nem választanánk ki azokat az embereket az egyház tagjává, akiket Isten kiválasztott. De az is lehet, hogy saját magunkat nem tartanánk alkalmasnak arra, hogy a lelki templom építőkövei legyünk. Jól emlékszem, fiatal koromban magam is lenéztem a hívőket, előszeretettel gúnyolódtam rajtuk. Azt pedig teljességgel kizártnak tartottam, hogy nekem bármi közöm legyen valaha is az egyházhoz. De Isten választja ki azokat az életeket, akiket ő fel akar használni egyháza építésére. És használja a vésőt is, amivel úgy farag, hogy illeszkedjünk ebbe a lelki templomba. Picit álljunk meg ennél a képnél is. Mert jól jelzi, hogy a gyülekezetben, az egyházban élőket talán mind más kőből faragták. Egyediek vagyunk. Máshol vannak az egyenetlenségeink, amiket le kell csiszolni, hogy Jézushoz, a sarokkőhöz hasonlóak, hozzá illeszkedőek legyünk. És más szilárdsággal is bírunk. Valaki kemény, mint a gránit, fáradtságos vele a munka, de nagy terheket elbír. Van, aki könnyen hozzácsiszolódik a többiekhez. Vannak törékeny kövek, akikkel óvatosan kell bánni. De Isten keze sosem remeg, még a megrepett követ is biztosan formálja. És mindegyiknek az a célja, hogy a Szentlélek templomává, Isten házává váljanak, amiben Isten lakozik, ahol Isten tisztelete zajlik, ahol a neki bemutatott lelki áldozat bemutatása történik. És ha már a mindenről beszéltünk, lássuk meg, hogy van-e persze ennek az élő kő mi voltnak, és az élő templommá növekedésnek egy passzív és egy aktív része. Bizonyos szempontból passzív dolog ez, hiszen, amint hallottuk is, Isten választja ki ezeket a köveket, és Szentlélek szüli újjá és teszi élővé őket, szerkeszti őket egybe Krisztussal. Ugyanakkor mindez egy nagyon tudatos és aktív cselekvést és feladatot és célt is jelent a mi életünkben. Van egy nagyon fontos közösségi jellege. Az újjászületett élet formája az új közösség. Ahogyan Krisztushoz kapcsolódunk, úgy egymáshoz is szükséges. Csak a közösség alkalmas arra, hogy lelki házzá épüljön. Azért is megkerülhetetlen ez, mert ebben a közösségben halljuk egymás szájából is hitünk bizonyságtételét és Isten hívó szavát. Az ige hallgatása az az eszköz, amit a Szentlélek arra használ, hogy Krisztushoz vigyen bennünket. Másrészt van ennek egy egyéni vetülete is. A közösség részeként, de egyénenként kéri Péter, hogy szent papságként lelki áldozatokat ajánljunk fel Istennek. A lelki ház, a templom célja a Szentírás szerint, hogy benne a papok áldozatot mutassanak be. Ezt a hasonlatot viszi tovább Péter is. Az Isten általi formálódás, a Krisztushoz és egymáshoz való kapcsolódás célja, hogy az egyház betölthesse funkcióját, a lelki áldozatok helye legyen. Fontos itt kiemelnünk az áldozatok lelki jellegét, ami jelentősen különbözik a véres áldozattól. Erre Krisztus áldozata után nincs többé szükség. Már nem kell életet adni az életért, a bűn miatt. Az áldozat eredeti formája azonban megmarad. Az, hogy az áldozat Istennek felajánlott ajándék. A Heidelbergi KT beszél erről a keresztényeknek, erről a papi funkciójáról, amikor azt mondja, hogy úgy tölthetjük be, hogy Krisztus tisztében részesedve önmagunkat élő hála áldozatul Istennek adjuk. Önmagunkat, azaz teljes szívünket, teljes erőnket, teljes elménket, teljes életünket, mindent. Az áldozat szót hallva talán arra asszociálunk, hogy valami nagyon keserves és nehéz dologról van szó. Nyilván van ebben némi igazság. Az áldozat vállalást, teherhordozást feltételez. Aki azonban az élő sarokkőhöz illeszkedik, vele összekapcsolódott, meg fogja tapasztalni az áldozat hozatal örömteli részét. Önmagunk Istennek való felajánlása, odaszánása élvezet lehet. Ahogy Jézusnak sem volt teher az Atya akaratát tenni. Isten szeretetét tapasztalva, önmagunk odaszánása az öröm és a szívből jövő hála érzésével és könnyedségével történik. És így lehetünk bizonyságtévő jelei, megjelenítői Isten kegyelmi munkájának. Mert ahol hívek vannak, ahol Istennek felajánlott életek vannak, ott nincsenek elhagyott templomok. Ahol hívek vannak, ott szól Isten hívása a szentek gyülekezetében. Így valósul meg Jézus főpépi imájának a kérése, ahogy engem elküldtél a világba, én is elküldöm őket a világba. Én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Amen. Felelő énekként énekeljük a már megkezdett 372. énekünknek a 6. és a 7. versét. Válassz minket magadnak élő templomul. Mindenható Istenünk, hálát adok neked, és köszönjük, hogy arra méltattál bennünket, hogy elhívj bennünket, hogy a te lelki házad építőkövei lehessünk. Köszönjük, hogy megerősítesz bennünket abban a reménységben, hogy mindaz, amit életünkkel építünk, az nem kövület, nem elavult dolog, hanem örökkévaló építmény, mert a te akaratodból, a te választásod szerint történik. Tudjuk, Urunk, hogy sokszor érezzük magunkon is, hogy nem vagyunk mindig a legszorosabban illeszkedőek ebbe az épületbe. De köszönjük, hogy adtad nekünk azt az ígéretet, hogy te csiszolsz és formálsz bennünket a te fiadnak a képére és képmására, hogy illeszkedjünk, hogy valóban méltó a te tiszteletedet dicsőítő, magasztaló építményé, szent lelked élő templomává lehessünk egyen-egyenként és közösségünkben is. Imádkozunk tehát ezért a gyülekezetért, hogy lehessünk valóban jele és bizonyságtétele a te hatalmas megváltó munkádnak. Hogy legyen ez a hely, ez a közösség egy olyan hely, ahová szívesen jönnek az emberek, ahol otthonra találnak, ahol maguk is megszólítatnak, és részeivé lesznek a te közösségednek, a te lelki templomodnak. Kérünk, Urunk, hogy add meg, hogy ebben a gyülekezetben is úgy, mint a te egyetemes egyházadban legyenek mindig olyanok, akik a te igédet szólják hűséggel, tisztán, a te szent lelked vezetése által. Add, Urunk, hogy a te igéd minél több embert megszólítson és megtaláljon a világ végezetéig, és könyörgünk, hogy tarts meg bennünket ebben. Imádkozunk az egyház szolgálataiért, a diakóniáért, hogy a te szeretetedet tudjuk az emberek felé vinni, nem csak szóval, hanem tettekkel is. Imádkozunk az egyházadnak és a gyülekezetnek kicsinyeiért és nagyjaiért, időseiért. Köszönjünk minden egyes életet és minden egyes gyermeket, amelyet hozzánk vezérelsz, ahogyan ma is hálát adhattunk a kicsiny leány keresztelőjéért. És hálát adunk az időseinkért, akik bölcsességükkel, élettapasztalataikkal, bizonyságtételükkel erősítenek bennünket. Példát mutatnak a számunkra. Kérünk, Urunk, hogy tartsd meg őket minél tovább körünkben. Vigyázz rájuk, óvd meg a kicsinyeket, időseket egyaránt. Kérünk, Istenünk, hogy add meg, hogy lássuk a mi munkánknak eredményét, gyümölcsét. Hogy ne legyen szalmalángú az, amit végzünk. Kezünk munkáját kérünk, tedd maradandóvá. Kérünk, hogy áld meg otthonunknak melegét, családunkat. Szenteld meg az együttlétünket, családi közösségeinket. Adj békességet, és a te jelenléted tegye áldottá a mi életünket minden napon, ahogy meg is ígérted a számunkra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem kedves testvéreknek, hogy a jövő heti alkalmak az alábbiakban alakulnak, természetesen jövő vasárnap újra 10 órától Isten segít, Isten tiszteletet tartunk itt élőben, illetve hát aki otthonról vagy nyaralásból szeretné követni, az online szintén megteheti. Kedden este 6 órakor lesz biblióra, szerdán reggel 9-kor nyugdíjas biblióra. A ifik, ad hoc, ezt majd az élet meghozza, hogy ez hogy fog alakulni. A mai Isten tiszteletünkön az igét Fóris István testvérünk olvasta, köszönjük a szolgálatát. Mai a Isten tiszteletünkön pedig az az örömteli esemény volt, ugye, amit mindannyian is követtünk is. Megkereszteltük Szűcs Dóra Mirát, Szűcs Gyula és Szűcs Bajáki Bettina gyermekét. Isten áldását kérjük az egész család életére és részvételére a gyülekezet életében. Vészhelyzet megszűnése után a maszkviselése az Isten tiszteleten opcionális, de az a kérés, hogy a nem egy családba, egy háztartásba tartozók azért a távolságtartást továbbra is tartsák meg. A heti ima téma javaslat, imádkozzunk mindazokért, akik elveszítették az állásukat, és akik egzisztenciális nehézségekkel küzdenek.
Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk, akár fizikailag, akár online módon, és hívjuk, várjuk őket, hogy csatlakozzanak a gyülekezet közösségéhez. Köszönjük László Emőkének, a budapesti teológia oktatójának és gyülekezetünk tagjának az igehirdetést. Gimnáziumi épületünket már az iskola munkatársai üzemeltetik, folyik a berendezések beszerelése és kivitelező részéről a hívák javítása, tehát jó reménységgel vagyunk, hogy a tanévet meg fogjuk tudni kezdeni, és persze folyamatosan zajlik az általános iskola összerakása is, már a szétverése sikeresen megvalósult, de már festés, linoleum lehelyezés az már zajlik a tantermekben. Óvodánkba Dajkát keresünk, jelentkezni az intézményvezetőnél lehet, hát van már néhány jelentkező, de sosem árt, hogyha válogathatunk, hogy ki a legjobb. Napközi sittantáborokat tartunk július 27-e és 31-e között a felsősöknek, illetve augusztus 13-a és 7-e között az alsósoknak. Jelentkezni a honlapon lehet és a lelkészek millélet, tehát folyamatosan ilyen vagy olyan szervezésben most éppen a iskolai hitoktatónak a szervezésében volt az elmúlt héten. És tábor, köszönöm mindenkinek a közreműködését ebbe, hogy jól érezzék magukat, és különösen a gimnazistáknak a közmunkát, akik így értékesen járultak hozzá a hét rendezvényeihez. A gyülekezeti tábor augusztus 20-a és 26-a között Balatonszászon lesz. Egyelőre ez a 120 közeli létszámunk van. Van néhány hely, viszont jelentkezni kell ahhoz, hogy ezt be tudjuk foglalni, és július végével pedig véglegesíteni kell a megrendelést. Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy akik még nem csatlakoztak be kisebb csoportba, közösségbe, házi csoportba, bibliaórába, akkor egy kicsit jobban megismerkedjenek a gyülekezet többi tagjával, és beljebb kerüljenek a közösségen belül. A kisjövedelmű és a nagycsaládos testvérek részvételének a támogatására továbbra is folytatunk gyűjtést, ezzel is fejezzük ki a közösség egységét, és a jelentkezésnél a jelentkezés végén be lehet jelölni, hogy ki milyen támogatásra tart igényt, tehát mennyit tud saját forrásból kifizetni. Köszönjük és kérjük a továbbra is a templomi és az online versenypénz utalást. Nem árt időnként így megismételni, hogy néha a sajtóban megjelenik az a hír, hogy az állam azt tartja el az egyházat, meg a hívek tartsák el saját magukat, meg stb. Hát ezt jó tudni, hogy jó néhány száz éve a református egyház tagjai tartják el az egyházat. Tehát ma is a tiszteletes urak és hölgyek fizetését azt a hívek adományai fedezik, és nem pedig bármilyen egyéb ellátmány. Ugyanez igaz egyébként az intézményeinkre, tehát mikor ilyesmit olvasunk, meg ilyen pletykák terjednek, hogy az egyház többszörösen annyi pénzt kap, mint az állami iskolák, ez egy csupasz hazugság. Tehát egyébként az egyház az nagyjából egy év késéssel kapja meg ugyanazt az ellátmányt, amit az állami intézményekre költenek. Tehát ha már nagyon ragozni akarjuk, akkor azt mondjuk, hogy az inflációval kevesebbet kapunk minden évben, mint az állami intézmények. Ezért is fontos, hogy odafigyeljünk rá. Egy nagyon érdekes felfedezés sikerült tenni. Parti Mária neve valószínű, hogy olyan túl sokaknak nem mond sokat. Van-e itt olyan, akinek tudja, hogy ki volt Parti Mária? Egy fő, tehát akkor érdemes a többieknek is elmondani, és piroskát kérem, hogy a többieknek. Parti Mária Demjén Istvánnak, a templomépítő lelkészünknek volt több évtizeden keresztül a nagyon szoros munkatársa, a lánykörrel, gyerekekkel, táboroztatással, ilyesmivel foglalkozott, diakonissa volt, azt jelenti, hogy az egyház szolgálatába élte le az életét, nem ment férhez, nem lettek gyerekei, hanem a gyerekei azok a gyülekezet gyerekei voltak, de a kommunista időszak alatt őt háttérbe szorították, elbocsátották, egy nagyon szegényen és nagyon nehéz körülmények között fejezte be az életét. És többször előfordult, már kerestük, azt tudtuk, hogy Budafokon temették el, de nem tudtuk, hogy hol. És most eljutott oda a budafoki temető is, hogy már számítógépesítették a rendszert, és név alapján meg tudták mondani, hogy pontosan melyik sír az övé. Sikerült kideríteni, az is kiderült, hogy 2015-ben lejárt ennek a sírnak a foglalása, és ugye van egy olyan veszély, hogy ilyenkor más temetnek a helyére, de ez még nem történt meg, úgyhogy a presbitérium úgy döntött, hogy megváltja ezt a sírhelyet, és helyrehozza, hogy így emlékezzünk gyülekezetünk olyan munkatársára, akiről most már esetleg kevesen tudnak, de fontos ez, hogy Demjén Istvánról sem nagyon tudtak túl sokan egy 10 évvel ezelőttig, és most már azért ez egy szélesebb kör. Én nagyon remélem, hogy Parti Mária nevét és szolgálatát is többen megjegyzik. Ennek a sírhelynek az ára körülbelül 235 000 forint, erre is adakozást hirdetünk, hogy aki úgy gondolja, hogy fontos az, hogy a szolgálóinkra emlékezzünk, és ne csak a nagy nevezetes emberek, hanem akik hűséggel szolgáltak, de nem szerepeltek így a dicsőség táblákon, ezekre is emlékezünk, az járuljon ehhez hozzá. Köszönöm szépen.
Áldásvétel előtt a 392. énekünket énekeljük, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.